És most
valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kulturpart mikrofonjánál Szentkuti Nikolett és Kalmár András.
Szép délutánt kívánok! A Kulturpart mai adásában arra keressük a választ, hogy az 1974-es Balassa gyarmati túzdrámából hogyan született opera. A vendégünk Rilus Samu zeneszerző lesz, de egy fiatal költővel, Taródi Lucával is beszélgetni fogunk, Egyszer végre fiatalok leszünk című verses kötetéről. Kálmán László ötvös művész egyedi tervezésű és méretű lámpákat készít, a mester beavatott néhány műhely titokba, kincses elemér pedig a 70-es, 80-as évek nem mindig rózsás hangulatát idézi meg Függöny című darabjában, erről és az ügynökkévárás dilemmájáról fogunk beszélgetni. Én Kalmár András vagyok, tartsanak velem, hamarosan kezdünk.
Kulturpart.
Hölgyeim és Uraim, szeptember 24-én mutatja be a Trafó Rilus Samu túszopera című művét, illetve pontosabban egy héttel korábban lesz ennek a premierje Bécsben, de hogyha egészen őszinték akarunk lenni, akkor el kell, hogy mondjuk, hogy már májusban volt egy online bemutató, de itt van a vonalban Rilus Samu, hogy ezt mind rendbe rakja és elmesélje. Szia Samu!
Sziasztok, kívánok mindenkinek szép napot!
Jól mondtam, hogy itt voltak ugye hát elsősorban a Covid miatt mindenféle időbeli eltolódások?
Voltak, bár igazából ez nem is most májusban volt, hanem már egy évvel ezelőtt májusban. Képzeld el, 21 májusában tényleg csináltunk egy interaktív online előadást a Spatial Chat nevű platformon, a VUC-ból, ahol majd a bécsi bemutató is lesz, ami egyébként nagyon jól sikerült és tanulságos volt, ezért most a mostani ez a színpadi verziónak a premierje lesz, de azért elég sok minden átalakul ahhoz képest, ami ott volt. Például az, hogy itt vannak olyan helyzetek, amikor a közönséggel együtt kell énekelnünk, ami egy online verzióban nem megoldható, illetve
hát megoldható. Bocsánat, fordítsuk meg, a közönségnek kell veletek együtt énekelnie, ami azért rögtön fölvet néhány kérdést azzal kapcsolatban, hogy biztos, hogy ott akarok én lenni ezen az előadáson.
Igen, ez valahogy itt a közönség interakciója az a vegzálásról került egy szintre egy csomószor, de itt erről nincs szó, mert nyilván valaki nem szeret. Ez egy ilyen kórus szerep, ami a közönségben van.
Aha.
Nekem ez azért volt fontos, mert egy olyan eseményről beszélünk, ami egy valós esemény, ugye az 1973-as balassagyarmati túszejtés, ami egy diktatúra keretein belül jött létre, és valahogy azt érzem, hogy minden esemény, ami létrejön, most független a diktatúrától, de abban mind valahogy mindannyian benne vagyunk. És valahogy nekem ez volt a kiindulási pontom, hogy egy opera is ilyen kellene, hogy legyen, hogy abban mindannyian valamennyire részt veszünk. Ami azt is jelenti, hogy ha valaki egyáltalán nem akar énekelni, akkor is néha részt vesz, mert van például egy nagyon egyszerű kis szerkezet, ami egy kameraképet alakít át különböző akkordokká, az előadás bizonyos pontjai használunk, és ezzel az, hogy valaki melyik székre ül le, már az is meghatározhat bizonyos zenei történeteket. De itt semmiféle ilyen erőszakos bevonás nincs. Szóval nem gondolom, hogy félni kellene. Az előadás szerintem egy nagyon, nagyon közvetlen, jó emberi élmény. Bár ugye az online verzió miatt nagyon erős a technológiai felkészültsége a darabnak, amit hát most próbálunk egy kicsit átalakítani, és nagyon sok humán elemet belerakni. Ugye ott végig kamerába játszottak az előadók, négy Igen. előadóról beszélünk, két operaénekes és két színész, egy férfi, egy nő mind a két csoportból, és ők egy kamerába játszottak ott, mert hogy csak így lehetett áthozni a dolgot, hogy volt egy 3D-s díszlet, ami egyébként a valóságos balassagyarmati helyszín külső képeinek a rekonstrukciója, egy ilyen modell, egy digitális modell, amit az előadás rendezője, mostani rendezője Varga Vince készített el, rajzolt meg, és ebben játszódott ez a történet kis kameraképekkel, de ez megmarad azért, de azért lesz egy pár változás. Az egy érdekes dolog, hogy nem tudom ki mennyire ismeri a történetet, röviden összefoglalva, hogy
igen, bocsánat,
1973...
muszáj annyit közbevágnom, hogy ugye Hatala Csenge, aki fiatal lányként tulajdonképpen fölgöngyölítette a szálakat, és kinyomozta ezt a, hát többé-kevésbé eltusolt sztorit, amiből ugyan Gazdag Gyula csinált 80 akárhányban egy filmet, de azért az nem a dokumentumokon alapult, tehát a Csenge az írt egy könyvet Hírzárlat címmel,
így
ez
van,
ihletett, ez vagy inspirált, dokum. Igen, téged.
Hát ennél sokkal konkrétabb, a libretto az gyakorlatilag az ő könyvéből született. Annyi csavar volt.
Csak annyit akartam mondani, hogy akit
igen.
érdekel, Csengével is készült egy interjú, és ez megtalálható a Kulturpart oldalán, és meghallgatható, úgyhogy szerintem az ő nyomozásának a részleteiben ne is menjünk annyira bele, de a sztorit azt mindenképpen meséld el.
Jó, tehát egyébként a Csenge könyvét, a Hírzárlatot használtuk libretto oldalánt. Annyi előzménnyel, hogy nekem már a tulajdonomba volt, vagy szóval a család tulajdonába került a Samu Istvánnak a Visszaemlékezése. Ő volt az a pszichiáter, aki önkéntes túsztárgyalóként bemehetett erre a helyszínre.
Aha, szóval ez volt a az helyszín... első lépés neked a sztori felé.
Igen, én ezt megtaláltam az én apósom, aki akkor Salgótarjáni rádiótudósító volt, neki az ő nyaralójukban. Aha. Ültem, amikor én eredetileg egyébként egy másik történetet akartam megírni, egy hasonló büntény történetét, nem teljesen hasonló, ez az Ekusz dráma volt.
Igen, igen,
azt gondoltam,
abból a Péter Seffer darab is született.
Ször Péter Seffer darabja, igen, és Ször Péter Seffer azt mondta, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy ebből opera szülessen, és ez egy akkori pályázatra íródott, és akkor...
Ez érdekes, mert azért neki a másik híres műve az Amadeusz.
Igen,
igen, igen. Na jó, de figyelj, muszáj belekérdeznem, hogy miért kell, hogy az operák mindig ennyire véresek. Jó, ezt tudjuk, hiszen amiben nem hal meg senki, az nem is opera, vagy vígopera, vagy urambocsá, operett, de azért tudjuk, hogy pláne a kortárs opera, hát hogyha most csak a Ötvös Péterre gondolok, ugye a Sleepless-re, hát az is az elég komoly történet,
igen.
Ugye ez pár évvel ezelőtt jelent meg, vagy hát Kurták Gyuri bácsi is ugye Beckethez nyúlt hozzá, hát az se egy fáklyás menet.
Igen. Na akkor én most mondok valamit. Ez
igen.
a történet, ez tulajdonképpen egyáltalán nem véres.
Uh-huh.
Tehát, hogy itt van fegyver és túszdráma, illetve a vége a véres. Tehát arról van szó, hogy itt 5 napon keresztül van egy kis szoba, ahol egy 19 és egy 17 éves fiú fogva tart 15 lányt, körülbelül velük egyidőst, kicsit fiatalabb, és ott ők 5 napig várakoznak. Várakoznak arra, hogy a nagyobb fiú által kitalált lehetetlen kéréseket, hogy 5 percen belül $1 millió hozzanak meg, mit tudom én, teljesen néha elég zavaros dolgokat.
Hát meg útlevelet Ausztriába, ugye ez volt a lényeg.
Az egyetlen egy, ami konstans, az, hogy elhagyni az országot.
Igen.
Ami ugye azért, tehát azért nevetséges a mai szemmel megnézni, mert ha valaki el akarja hagyni az országot, akkor ott a vonat, vesz egy vonatjegyet, nekiindul stoppal, bármi a határ nyitva. Akkor ez nem így volt. Ahogy ezek a fiúk is egy olyan helyzetben voltak, ami az akkori rendszerből következett, ők ugye a helyi laktanyán pártitkárának voltak a gyerekei, akiknek elképesztő privilegizált helyzetük volt, és éppen Samu Pista bácsi volt az, aki próbálta nekik elmagyarázni azt, hogy ez az egész, amit ők kitaláltak ezzel a túszejtéssel, aminek az alapja az, hogy a szocializmusban a legnagyobb érték az ember, ugye nekik ezt ültették a fejükbe, és hát azért nem vagyunk még 20 évvel az 56-os megtorláson, sőt 15 évvel vagyunk éppen, hogy tehát, hogy az egész úgy, ahogy van, egy hazugság, de ők olyan környezetben nőttek föl, ahol ezt nem látták be. És ők azt gondolták, hogy a szocializmusban a legnagyobb az érték az ember, tehát, hogyha én megfenyegetek valakit, hogy majd én meg fogok ölni valakit, akkor nekem azonnal mindent odaadnak.
De volt nekik valami példájuk? Tehát egyáltalán ez... Mert azt
igen,
gondolom, hogy...
persze, hát München, 1973-ban vagyunk.
Aha,
tehát,
aha.
Hogy ott volt a müncheni tűzszejtés, és ezt olvasta a fiú az újságban, uh-huh. És annyira megtetszett neki, hogy rájött, hogy na ez a metódus, ahogy ő elhagyhatja ezt az országot, mert hogy annyi disznóságot csinált már addigra, hogy az apja be akarta adni katonának,
uh-huh.
Amire ő azt mondta, hogy szó se lehet róla. És igazából, csak visszatérve, hogy az opera véres, tehát tulajdonképpen ott 5 napig nem történik semmi nagyon véres dolog. Ők fenyegetőznek, meg sarokba állítanak, meg mit tudom én, csinálnak dolgokat, én nem mondom, hogy ez egy kellemes dolog, fiatal lányoknak, meg fiúknak egy, mit tudom én, 25 négyzetméteren eltölteni 5 napot étel és ital nélkül, miközben a lányok például egyszer összeszedték a zseppénzüket, és kirakták egy kis listával a rendőröknek, hogy mit szeretnének enni, hogy hozzanak nekik a boltból, és még pénzt is adtak hozzá. És akkor időnként kaptak valamit tenni, de igazából nem. Tehát a végén januárban vagyunk, január 7 és 12 között történt a dolog. Ők éppen akkor jöttek vissza a karácsonyból, tehát volt egy párnál valami csomag, meg ennivaló, de a végén a radiátorból itták a vizet.
Jézus.
Amit aztán leszűrtek a rendőrök, hogy azt se tudják. Szóval, hogy egy elég szar helyzet volt ott 5 napig, és aztán a végén a nagyobb fiú belátta, ezt már eredetekről látta, hogy ő, ha ez nem sikerül, akkor ő nem akar tovább élni. Tehát, hogy neki az élet az tulajdonképpen nem érdekes már. Szóval a nagyobbik fiú tulajdonképpen oda ment az ablakba, és lelövette magát, és így ért véget ez az egész akció. Szóval nem egy, tehát, hogy a véressége a dolognak, az, tehát én inkább azért gondoltam megírni ezt az operát, vagy egyáltalán kitalálni, mert itt sok improvizáció van, ami a megírással egy kicsit ellentétes, de mindegy ez tulajdonképpen, tehát az volt a célom, hogy megmutassam, hogy ér össze a mindenkinek a rosszóval a bénázása, tehát egy ilyen rendszer szintű dolog, ahol mindannyian részese vagyunk valaminek, ez hogy tud lecsapódni, úgyhogy a végén egy 19 éves gyereket agyonlő 3 mesterlövész. Szóval, hogy egy ilyen szorító rendszernek a vége egy ilyen történet. Tehát végülis engem ez volt, ami érdekelt, de különben bent azért az 5 nap alatt ők ott volt, hogy táncoltak, volt, hogy énekeltek, volt egy pár nagyon vicces vagy kedves történet, szerelmes leveleket írogattak egymásnak, miközben hát ott volt a fegyver, ott volt a szoba, tehát hogy borzalmas dolgok is történhettek volna a fiúk és a lányok között, de nem, de valahogy nem így volt.
Igen, hát nyilván ez is egy parafrázis, illetve nyilván reagál a történet, illetve reagál maga az opera, hát arra a korra és arra a világra, amiben élünk, de nyilván nem kell itt direkt párhuzamokat vonni. Azt akartam kérdezni, hogy a kortárs operának, vagy az új zenének, vagy egy új zenei operának van valami fajta kötelező struktúrája? Van egy olyan felépítése, ami elengedhetetlen, ugyanúgy, ahogy a nagy klasszikus műveknek? Vagy hát ez egy teljesen szabad dolog?
Végül is nincsen, ugye van a hagyomány, tehát van az operának a hagyománya, az áriák és recitatívok, ugye ahol megy a történet, vagy megáll az idő, és van egy kinyújtott pillanat, ahol valaki elénekel valamit, ami a szívén van. Ugye ez egy eszköz, amit lehet használni, de ugyanúgy, ahogy a kortárs színház is fejlődik, a formák is fejlődnek, ugyanígy a kortárs operának a formája is fejlődik, és hát nagyon sok új és izgalmas forma is van. Persze közben azért ott vannak az operaházak, aminek a struktúrája az azért megad egy keretet, tehát ülnek a nézők, és előttük a színpad, de például, hogyha valaki követte az én budapesti dolgaimat, 2017-ben volt az Állami Operaházban a Két nő című előadás,
igen.
Amit Horváth Patricia rendezett, ahol ő kitalálta azt, hogy végig lehetett menni az egész opera hátulján, különböző a raktárakba bemenni, meg műhelyekbe bemenni, és a végén volt egy félórás előadás fönt a festőműhelyben. Szóval egy ilyen formájú opera volt, amit én egyébként nagyon szerettem, lehetett használni az ügyelő hangszórókat, abból zenét lehetett játszani, fel lehetett menni a tetőre, rengeteg statiszta volt, és táncosok és zenészek itt ott, hát, ott eldugva.
Ezt most újra meg kéne csinálni az Eiffel műhelyházban, mert ez tulajdonképpen erre van kitalálva.
Lehetne.
Igen,
nagyon sok jó gondolat van. Egyébként ez az előadásnak a produkciós háttere, az a MUPAT, Music Performance Arts Theater nevű egyesületem Bécsből, ahol a másik tagja ennek az egyesületnek az a Dominik Förcs, akinek ő a színész a darabban, de egyébként ő is zeneszerző, csak neki van egy színész diplomája is, és most fog végezni zeneszerzésből Bécsben. Neki például most van egy nagyon szép új gondolata, ez majd a jövő zenéje, amit jövőre csinálunk, egy ilyesmi előadás.
Aha, szó legszorosabb értelemében a jövő zenéje. Samu, te fogod vezényelni az előadást, ha jól tudom.
Igen, de ez is a, hát aki ismer engem, az talán találkozott már a sound painting fogalmával, ami egy olyan karmester nyelv, mondjuk egy ilyen jelnyelv, kézjelekből álló nyelv, ami vezeti a különböző előadóknak az improvizációját. Végül is én így vezénylem ezt a dolgot, hogy időnként a közönséghez fordulok, időnként a zenészekhez. Az énekesek az esetek 90%-ában autonómak. Tehát, hogy nekik van egy partitúrájuk, amiben benne vannak a ritmusok, hangmagasságok, egyfajta vázlatos módon, tehát a ritmusok nagyon konkrétan, a hangmagasságok pedig úgy vannak benne, hogy nincs mögötte az ötvonalas kotta. Tehát, hogy az, hogy mi történik a zenekarban, illetve hogy milyen akkordokat generál a közönségnek a pozíciója, vagy más kamerakép, az végül is meghatározza azt, hogy egy énekes hova intonálja azt a hangot, ami következik a leírt kottában. Szóval ilyen szinten gondolom én ezt komolyan, hogy minden mindennel összefügg.
És valami azt súgja nekem, hogy nem kell ehhez feltétlenül nagyon kortárs zenei értőnek lenni, és nem kell feltétlenül az embernek nagyon nagy operai műveltség ahhoz, hogy megnézze ezt az előadást. Talán a kellő nyitottság az elég, nem?
Én azt gondolom, igen. Hát nagyon sok, ugye eleve a hangszeres összeállítás itt négy, tehát van egy elektronika, de az elektronika mellett négy hangszeres van benne, egy hegedű, egy cselló, egy szaxofon és egy elektromos gitár. Uh-huh. Tehát ez is azért már műfajilag is egy kicsit kinyitja a dolgot. Tehát, hogy elég sok olyan avantgárd jazz és más műfaj van, ami nyugodtan hangozhatna. Ugyanígy, miközben van egy nagyon lineáris történetmesélés. Tehát itt az operának az a formája, hogy az elején tartunk egy bevezetőt, ahol elmondunk különböző dolgokat a történetről is, meg arról a játékról is, hogy ki hogy vehet részt. Aztán utána lejátsszuk ezt az öt nap, öt estét, annyi kis kiegészítéssel, hogy minden éjszaka után a szerepek megcserélődnek. Tehát, hogy a színpadon uh-huh. van két férfi és két nő, de ők cserélik a szerepeket. Tehát nem az van, hogy az első részben megtölt, hogy ő a rossz fiú, ő meg az ártatlan lány, hanem ezek a szerepek is állandóan cserélődnek, ahogyan végül is az, hogy kiből mi lesz, tehát ezek a fiúk beleszülettek ebbe a privilegizált helyzetbe. Tulajdonképpen, tehát ez is azért egy csomó mindent eldönt, és akkor ezt is akartam egy kicsit megmozdítani, hogy próbáljuk megérteni, hogy egy ilyen rendszeren belül sok minden múlik a véletlenen. Szóval, hogy így végigmegyünk az öt nap öt éjszakán, és aztán utána van egy ilyen fázis, amit mi kiállításnak nevezünk, ez egyfajta installatív ilyen állapot, ahol különböző visszaemlékezés töredékek jönnek elő, és így zárul az este.
De Samu, mi az utóélete, illetve nem is utóélete, mi az élete egy ilyen operának? Tehát most lesz egy bemutató, és akkor innentől kezdve, nem tudom, neked kell menedzselni, vagy van valaki, aki foglalkozik azzal, hogy mondjuk ezt az operát meghívják ide-oda, amoda, vagy eljönnek esetleg impresszáriók, és ők azok, akik meghívnak, hogy működik ez?
Hát én mindegyiket nagyon remélem. Az van, hogy ugye ez most rögtön két előadás, az egyik a Musikteater Tage Wien, aminek elég jó elérése van. Ez lesz 18-án Bécsben, a VUK-ban, ami egyébként koprodukciós partnere volt már az online verziónak is, és 24-én lesz itt a Trafóban. Magyarországi koprodukciós partner az a Pro Progressione, akikkel több mindent csinálunk, ők egy ernyőszervezet, akinek van nagyon-nagyon sok projektjük, sok ilyen európai együttműködésben is részt vesznek, szóval nagyon szeretek velük dolgozni. Ezen túl van egy produkciós menedzser, most a Pézsi Fruzsina, és a Varga Vince, aki ugye a rendező és a videóművész ennek az előadásnak, és mindannyian azon leszünk, hogy a mostani bemutatóról készüljön egy olyan dokumentáció, amivel aztán megpróbálunk ide-oda menni. Ez előadás végül is elég egyszerű, mert 10 vagyunk benne, plusz aki a plusz fény és hang, és egy vászon, és kamerák és kottaállványok. Tehát egy eléggé könnyen
utaztatható produkció. Ezzel azt sugallod, hogy akár azért vannak olyan fesztiválok, jó, hogy most éppen kijövünk a nyárból, de vannak olyan fesztiválok, gondolok itt például az Ördögkatlanra, ahol mondjuk egy ilyen műfajilag elfér.
Én boldog lennék, igen. És hát nagyon remélem, hogy a jövő évadban ezt már tudjuk többször is játszani a produkciót.
Na, hát így
és
legyen.
És ráadásul, bocsánat, még a nyelvről ugye az van, hogy itt angolul történik azért, tehát mi lefordítottuk a eredeti dokumentumokat angolra, és maga az eljátszás az angolul van, mert azt éreztük, hogy talán így tudunk a legtöbb emberhez aztán később eljutni, de mindig feliratozzunk mindent az adott nyelvre.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket, akkor találkozunk szeptember 24-én szombaton este 8 órakor a Trafóban, és hát kívánom, hogy minél több emberhez és minél több helyre juthasson ez az előadás, azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, és talán méltó arra, hogy egy igazi nemzetközi karriert befusson. Grillus Samunak, aki a darab zeneszerzője és tulajdonképpen karmestere is, nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm, találkozzunk a Trafóban.